Megérkezett hozzánk ide a stúdióba Rakoncai Gábor, többszörös világrekorder, extrém sportoló. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát nem is tudom, mivel kezdjünk. Ez a kajakozás a Dunán, ez nagyon tetszett, amikor olvastam róla, hogy ezt úgy vállalta, de hogy azt hittett, hogy ilyen tömegek csordogálnak le a idézőjelben a Dunán, hogy legalább hetente egyszer valaki megcsinálja, és miután nem, így rávágtál az ajánlatra, hogy oké, menjen.
Igen, igen. Mondjuk nyilván jó időben tömegek csordogálnak le, meg kisebb szakaszokból azért ezt sokan összepakolták már, de úgy, hogy így mondjuk így egy fenékkel így nekiülsz, főleg így, hogy télen ilyen még nem volt, főleg ilyen rövid idő alatt.
Szóval a tél az fontos volt, ugye, hogy kimondottan...
Hát azt így nem mondanám, de én ebben az utolsó napokban azt hiszem 3-4 nap előtt egy ilyen segítő csapata volt egy megbeszélés, és akkor mondták, hogy tudom ugye az alapszabályt, hogy mondom, milyen szabályt, hogy ez mi is, hogy tudom, csak
és
ez
mi volt az? Most már árul, de mi volt az?
És akkor mondják, hogy a vízhőmérsékletet kell megszorozni, ugyebár ahány fokos a víz, annyi percig tudsz ott úszkálni, aztán utána nagyon a szervezeted már nem akar, mert elkezd kihűlni. És mondom, azt hiszem 3 fokos, azt mondja, igen, 3 fokos, de az a száraz nadrág, ami rajtam lesz meg minden, az legalább 4-5 percünk van. Oh. Ja, mondom, ez az alapszabály, oké. Okay.
Ez azért tényleg jobb volt feleveníteni.
Ez eszerbe jutott akkor is, amikor beborultál?
Én előtte már egy 10 percet tudtam, hogy be fogok borulni, mert annyira, tehát ott a Duna, hogy ívelődött Esztergom előtt, és kifejezett erős szél volt, tehát ilyen hivatalosan ilyen 70-es befújásokkal, és így letolt minket, ott jött velem egy srác, akkor épp mögöttem volt egy olyan 50 méterre, úgyhogy végignézte az egész akciómat.
Ez legalább éjjel volt?
Ez persze ilyen 3-kor, vagy hajnali 3-kor, tehát sötét, nyilván mikor máskor, és egyszerűen, tehát olyan hullámok voltak, ami folyamatosan oldalazba lehetett csak haladni, és hát időkérdése volt, hogy az egyik hullám, ahogy megemel, ott nem tudok letámasztani, mert egyszerűen nincs alattam víz jobb oldalt, és akkor beborulok jobbra.
Jó, készültél, hogy akkor, ha ez megtörténik, már hogy fejben, hogy akkor mit fogsz csinálni, vagy mi lesz a válaszod rá?
Kitérni
már nem lehetett, part felé menni nem lehetett, vagy ez meg se fordult a fejed, vagy ilyenkor mi játszódik le benned?
Hát ez úgyis összejön valahogy, mert összeszokott. A part mellett azért nem volt szerencsés haladni, mert egyrészt az lassabb, másrészt meg ezek a hullámok gyakorlatilag toltak ki a part felé, tehát így, és ott még jobban föltornyosulnak így a hullámok. Úgyhogy így nagyjából ilyen harmadánál lehettem, de tehát közelebb voltam a parthoz, mint mondjuk a másik oldal, de azért nem voltam a part mellett.
Na most egy túrakenúba sem lehet csak úgy visszamászni, hogyha beborultunk. Aha. Az is bonyolult.
Tehát egy kenúba aztán meg
főleg nem. Tehát, hogy beborulsz a jéghideg vízbe, akkor tehát hogy oldottad meg? Mit
aki profi azért azért ezt visszafordítja gyorsan, mondjuk lehet, hogy nem ilyen időben, meg nem így felöltözve, de azért vissza lehet, ez egy
de mély vízben tengeri... is, vagy mindenképp ki kell menni sekélybe?
Mély vízben is abszolút, tehát van ennek egy technikája, meg hogyha most kiborulsz, kiesel bele, akkor is azért rá tudsz kapaszkodni, és nem is tudsz visszaszállni valami miatt, azért el tudsz vele indulni kifelé, akkor már a féltestet kint van a vízben, szóval azért nem olyan vészes ez. Ami abszolút volt, hogy amikor felborultam, akkor írtó nehezen jutottam ki magából a kajakból, mert ez a szoknya, ez a spizdek, az annyira fixen zárt, az én testsúlyom meg gondolom nem olyan nagy, vagy nem tudom, és így ott víz alatt kotorni kellett, mire meglett a füle, és akkor na, akkor lehúztam magamról, és akkor kijöttem végre a hajóból, és akkor leér a lábam. Tehát ez a ilyen abszurd élmény, mint a Siófoknál, vagy a Balatonparton.
Hát ez mondjuk szerencse is akkor.
És akkor így fölállok, hát így azért mély volt a víz, de leért a lábam, és akkor felkapcsoltam a fejlámpát, a hajó az itt van mellettem, és akkor nem olyan messze volt egy homokpad rajta, pár nagyobb kővel ott megtört a hullám, úgyhogy akkor oda kicibáltam a járgányt, és akkor kiöntöttem a vizet, beleültem, és 3 kilométer múlva meg elértük Esztergomot, és akkor ott volt a kísérő csapat, és akkor ott megszárítkoztam, meg ittam egy meleg italt, és akkor lehetett tovább menni.
Aha.
És ezeket hogy éled meg? Tehát ezek úgy részei az egésznek?
De ez már nem is hallgatva, és ilyen nyomasztott, hogy ilyen melekat, eszembe jutottak ezek a mafiózó filmek, amikor a pacákat így tologatják bele a vizes izébe, hirtelen ez a kép jutott eszembe, amikor be vagy szorulva, és próbálod kiámozni magad a kenúból a víz alól. Ez nagyon kemény azért.
És ez így, ezeket várod ezeket, ez egy adrenalin, vagy ezeket próbálod elkerülni, vagy tudod, hogy jönnek,
és akkor borulsz, akkor azt mondod,
tudod, hogy jönnek, és akkor valahol jó érzés, hogy iszonyat profi meg tudtad oldani, vagy ezek, hogy éled meg ezeket?
Hát így minden nyilván nem, tehát azt, amikor rossz, azt kifejezetten nem várod, de mondjuk, hogyha sok ilyesmit csinál az ember, főleg ugyebár egy-két hónapos expedíción, tehát ott tudod jó, hogy lesznek nehéz pontok, tudod jó, hogy ezekre megpróbálsz felkészülni, és azt is tudod, hogy lesz pár olyan pillanat, amire nem tudsz felkészülni, mert te vagy az első lehet, akivel megtörténik, vagy legalábbis a te szempontodból biztos először, és akkor ott muszáj a megoldást keresni, tehát fókuszában maradni, és csak a megoldás, és akkor megoldódnak ezek, vagy hát meg lehet oldani. Úgyhogy nem kifejezetten ez vonz, de tisztában vagyok vele, hogy ez így része ennek az útnak, és így... És ezek a, én úgy hívom, hogy kiszállási pontok, mert hogyha itt az ember elbizonytalanodik, vagy azt mondja, hogy húha, na, ez az, ami nem kell, vagy én ezt nem akarom megoldani, vagy
most
más.
Be. Igen.
Igen, akkor vagy de kár, hogy ebbe belekerültem, ha nem lett volna, akkor milyen könnyű lenne, ami tény, de gyakorlatilag ezek azok a részek, ami vagy az ember azt mondja, hogy na jó, azért is, és tovább, és még egy lépés, és akkor tovább megy, vagy pedig azt mondja, jó, akkor köszi szépen, elég volt.
De ezek treníroznak is? Tehát minél több van belőlük, annál rutinszerűbben tudsz fókuszálni, hideg, logikus maradni és csinálni, és elborulsz, ez mind egy tapasztalat, gondolom.
Igen, persze, hát ez ad egy belső önbizalmat, hogy tudod jó, hogy mit tudom, 272 darab valami hasonlón átmentél, meg 516, nem tudom milyen.
Miért ez ne sikerülne?
És akkor, igen, és akkor tudod jól azt, hogy akkor meg lehet oldani, mert olyan dolgok nincsenek a világban, amit még ne oldott volna meg valaki, szóval így fontosan erről szól az egész. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, mint egy ilyen mérleg, hogy mint egy ilyen klasszikus mérleg, az egyik oldalában vannak a sikereink adott témakörben, a másikban meg a kudarc, vagy besöpörtünk a szőnyeg alá, vagy kibújtunk alóla, és akkor én a sportnál nagyon figyelek arra, mivel nyilván most nem is itt, de azért egy-két projektben csak azért játszom az életemmel, úgyhogy ez mindig ilyen inkább a 100%-hoz konvertáljon, mint mit tudom, megálljon 70-30-nál. Tehát amikor valamit elhibázok, vagy valami nem jól sikerül, akkor nyilván ott az egyén, ott én követtem valami hibát, és akkor megpróbálom kijavítani, tehát visszamenni a helyzetben, amikor módom van rá, és utána meg kell valahogy oldani, hogy ezt a mérlegnek az arányán javítsak, és inkább 100%-os legyen, mint kevesebb.
Mi volt a legmeredekebb helyzet, így, ha visszagondolsz az expedícióidra, meg a kihívásokra, amit te estettél? Van ilyen? Vagy,
van, persze, hát szerintem a Kenus útnál ott a 33. napon, igen, ott volt egy borulás, ami kicsit hosszabb ideig tartott, meg kicsit drámai volt, de az egy ilyen mérföldkő. Arra igazából azért is szükségem volt, mert egyszerűen ott tanultam meg, hogy ja, hát így van egy életünk, és nem ilyen szupermenek vagyunk, mint a filmekben, hanem így
ott volt az, hogy tudni kell kiszállni, hogyha úgy alakul?
Hát, meg ott volt az, hogy nem lehet félváról venni, nem lehet nagy arccal venni, nem lehet fel annyi felszerelése. Igen, ez a, mint egy ilyen bakancslista, hogy nem lehet pipálgatni minden évben egy óceánátkelés, mert az ember előbb-utóbb fejre áll, aztán annyi. Úgyhogy ott az nekem egy, amit már évekkel előtte mondtak a nálam, sokkal tapasztaltabb, idősebb, profibb hajósok is. Egyszerűen, tehát én azzal nem foglalkoztam, mert ő úgy csinálja, én meg tudom, hogy kell csinálni. Uh-huh. És akkor ott megtanultam, hogy aha, tehát így lehet, hogy az én életemnek úgy érzem, hogy én vagyok a főszereplője, de ez egy olyan film, ahol a főszereplő is el tudja rontani, ha nem jól csinálja.
Mi alapján választott ki, hogy a következő kihívást, a következő expedíciót, hogy éppen mi az, ami leginkább vonz, tehát hogyan rakod össze, hogy mi lesz a következő, mert ugye nagyon, tehát hajóban, gyalog, futva, sível, szánnal, mindenféle.
Illetve az már egy következő kérdés, hogy mint ahogy itt a Duna szakasznál, és hogy már egyre inkább megtalálnak ezek a kihívások, már nem is mindent találsz ki, vagy tervezel?
Hát, nagyon nem kell rajta agyalnom azt. Tehát én nem kell bujkálnom napi, nem tudom én mennyit az internet, hogy vajon mit lehet csinálni, amit más még nem. Tehát ez nincs ilyen. Inkább az a probléma, hogy van mondjuk 5 dolog a fejembe, vagy így a közelben, amit így lehetne csinálni, és akkor oké, melyiket kéne csinálni, mert egyszerűen nem lehet. Igen. Úgyhogy inkább válogatni kell.
De azért az benne van, hogy lehetőség szerint első legyél valamiben, vagy hogy olyat, amit még más nem csinált meg, ugye? Azért az...
Igen, ez azért fontos számomra, mert nincsen akkor kitaposva olyan szinten az út. Tehát sokkal sokkal jobban gondolkodni kell előtte, le kell modellezni, improvizálni kell egy csomószor a projektben, tehát egyszerűen érdekesebb, ha még nem csinálták meg, mert akkor nem az van, na jó, akkor úgy csinálom, mint 76-ban a nem tudom én XY-on, és kijavítom azt a három hibát, amit elkövetett, hanem így akkor, na akkor hogy is csináljuk, mert ott van egy nagy szürke rész a projektben, amit még nem világítottunk meg, és akkor hogyan kéne. Úgyhogy nagyjából ez...
Ez bocs, mindig visszatérünk erre a Dunatúrára, itt azt hiszem elég jól sikerült, mert valami 4 óra környéki volt az eddigi, te meg...
Négy nap.
Te meg 58 óra alatt, tehát alig igen, több mint két nap alatt teljesítetted, tehát akkor rájöttél. Azt hiszem, hogy mi az, amit itt másképp lehet csinálni a jó eredmény.
Igen, nem kell megállni, aztán annyi. Igen.
Nagyon jó. Na de ez hogy lehet, itt az alvás kérdés merül föl, az hogy lehet minimális alvással, hogy 58 óra, hát ugye két és fél nap, igen. És ilyen mikroalvásokkal oldottad meg. De itt is improvizálta, ugye, mert nem ez volt a terv, hogy ez miért volt?
Igen, mert én belőttem a 48 órát, tehát ez nyilván mindenki volt, ez teljes képtelenség, tehát azért ez inkább 4 nap, de így az elején sikerült előnyt is szerezni, így a tervezett ütemhez képest, aztán itt a borulással elment egy kis idő, utána ez az erős szél, utána Pest alatt szembeszél volt, szóval így annyira így, tehát ezek miatt így csúszott folyamatosan, és akkor az volt a tervem, hogy az időnek a felénél fogok aludni egy 2 órát, tehát valahogy egy Pest környéken, viszont mivel elkezdtem kicsúszni így a általam meghatározott időkeretből, így nem aludtam, és akkor így a második nap éjjelén volt 3x15 perc, meg egyszer 30 perc alvás, ami amúgy nem teljesen egészséges, de elég. Tehát, hogyha az ember ennyire fáradt, akkor egy 15 perc alvás.
Sokat tudsz produkálni.
Igen, ezt mindenki ismeri, becsukom 1/4 órára igen. A szemem, és akkor pihentebb vagyok, mint hogyha az egész estét végig aludtam.
Tehát, amit egy átlagember délután produkál időnként, és rájön, hogy még utána néhány órára, igen. Akkor ezt csináltad te is, csak hogy
működik,
többször
csak
egymás után, és...
Igen, ilyenkor a szervezet ennyire szét van csapva, akkor így tudja a dolgát, tehát akkor nem gondolkodik túl sokat, hanem még vízszintbe se kell raknod magad már arra szól. Tehát igazából pont az volt a probléma, azért is kellett megállni a 30 perces alvásra, mert folyton beszúnyadtam a hajóba elvezés közben, az meg annyira nem teljesen jó dolog.
Aha, tehát akkor ez is már improvizálás volt, már ott is 15-öt gondoltál volna, de kellett még egy 15 perc, tehát ennyit kért még a szervezeted, igen. És akkor ez fontos, hogy akkor lásd, hogy mit kér. Aha. De gondolom, ilyenkor nem ébresztórára kezd, hanem 15.
Ezt akartam kérdezni, mert, be kell állítani,
mert,
vagy ezeket
nekem
tudod
nem tudna adagolni. Úgy csipogni semmi, hogy, tehát igen. Itt azért gondolom a kísérők mondták, hogy 15 perc, visszahajóba, vagy hogyan?
Igen, abban nagy szerencsém volt, egy nagyon profi csapat volt mögöttem, és akkor... Ezeket szóval jöttek egy kisebb ilyen lakóautóval, és így, tehát én bementem, mondtam, hogy 1/4 óra múlva bármi van akkor is, tehát akkor én menni fogok, és akkor 1/4 óra múlva szóltak, az egyiknél meg talán föl is ébredtem magamtól, tehát ilyenkor ez egy másfajta tudatállapot, ugyanilyen, mint ami most lesz majd a jövő hétvégén indul ez a 6 napos világbajnokság, és az a lényeg, beszél. Hogy aha. Minél kevesebbet aludjál, de az átlagsebességed még azért viszonylag egy rendes futómozgás legyen, és ott mondjuk tényleg egy 10 perces alvás, egy 20 perces, vagy mondjuk maximum egy órás alvás, az ott nagyon-nagyon sokat ér azzal, akár még egy 50-60 kilométert megint meg lehet tenni, aztán megint alszol egy kicsit, megint tudsz vele menni egy hosszabb részt.
Szerintem már is térjünk rá, mert kevés időnk igen. Lesz, el kell engedni Gábor 55-kor. Még egyetlen utolsó kérdés csak ehhez, hogy az motoszkál fejedben ilyenkor, vagy foglalkoztat, hogy amit te terveztél időt, azt hozni, és esetleg még egyszer megcsinálni?
Igen, már elkezdtem rajta gondolkodni, hogy azért egy kicsit gyorsabb járgánnyal, mondjuk nem télen.
Valahogy ezt
tehát
a
látod a potenciát, hogy azt jól lőtted be, és kivitelezhető.
Abszolút kivitelezhető, csak egyrészt többet kell edzeni, kicsit alaposabban kell készülni, meg legalább egy ugyanilyen profi csapattal kell csinálni, mert ez az tényleg zseniális.
Hát meg nem kifogni a déli szelet, ami a ritkább mondjuk.
Igen. Habár az előző nap még az előrejelzés azt mutatta, hogy ez inkább így hátulról 3-4 irányból fog jönni, aztán csak annyit csavarodott pont, hogy pont nem volt optimális.
Oké. Na, ez mi is lesz ez a brutál ultra rekord kísérlet?
Igen, hogyha ugyebár ultrafutásról beszélünk, tehát van az aszfalton, meg a terepen való futás, és akkor az aszfaltnál van egy olyan rész, vagy amikor, vagy két irányzat van, amikor egyszer a távolságot teszed meg, tehát mondjuk futsz 200 kilométert, és minél gyorsabban. Uh-huh. A másik meg, amikor az időt adja meg a versenyszervező, mondjuk 6 óra, 24 óra, 48 óra, uh-huh. vagy a 6 nap, és azt kell, azon belül kell neked minél több kilométert összeszedni. És mivel ez nyilván a versenyzők nagyon más távokat szoktak megtenni ugyanannyi idő alatt, ezért, tehát van, aki itt most 500 kilométert fog futni, én meg a 900-ra megyek, úgyhogy, hát reméljük, most 8.43 a szeptemberben a magyar rekord, amit megdöntöttem. Ugyanígy egy ilyen hatnapos versenyen, ami nagyjából 20 ország volt jelen. Úgyhogy mivel ez egy világbajnokság, itt azért mindenki ott lesz, aki most az elmúlt pár évben labdába tudott rúgni ebben a sportban.
Viszont ezt szokták viszont egy rövid körpályákon rendezni, nem? Pont azért, hogy ne legyen, egy helyen legyenek a versenyzők, viszont ez meg elképesztő monoton.
Hát az borzalmas lehet, igen.
Hát van egyfajta monotonitása, de nem annyira vészes, mint kívülről nézni. Aha. Igen, ez egy 1003-as körpály. Egy kempingben, ugyebár ott vannak a házak, tehát ott van a csapatod, bármikor tudsz aludni, enni, vécézni.
Tehát akkor ez 700-szor, több mint 700-szor fogod körbefutni, hogy
kijöjjön,
hogy
kijöjjön.
Hát most a 900-at próbáltam így fejben visszaosztani, és valahogy így sikerült.
Uh-huh. Viszont abban meg zseniális, mert nagyon kicsi a pálya, folyamatosan látod a versenytársaidat, ugyebár itt látod azt, amikor összeszedi magát, látod azt, amikor, tudom, bezuhan egy holdponton, ugyebár útrafutás ezek órákig tartanak, tudod jól, hogy mint az autóversenyzésben ugyanaz, hogy oké, ő már 20 órája nem ment le a pályáról, és akkor előbb-utóbb el fog menni aludni, mert kezd belassulni. Te meg elmész hamarabb, akkor tudod, hogy gyorsabban tudsz menni, de akkor ő meg tudod előzni. Tehát igazából egy kicsit ilyen sakkjátszma, taktikázni kell, a futás az egy része, a gyomor az már sokkal komolyabb, mert 12-14 ezer kalóriára szüksége van a szervezetnek, hogy ennyit tudjon menni, és nyilván az alvás hiánynak a kezelése meg egy másik elég komoly feladat, úgyhogy ez egy ilyen kellően komplex, tehát amennyire így kívülről elsőre ilyen unalmasnak tűnik, tehát így annyira komplex, hogy az így nem tűnik fel, hogy amúgy egy 1003-as pályán körözünk, mert teljesen másról szól.
De miből lehet ezt a rengeteg kalóriát bevinni? Gondolom, nem táblaszalonnák attól.
Nem, én nem eszek húst, de ez ma már nagyon ki van találva, tehát
egyébként se egyáltalán?
Tehát ilyen űrkaja.
Egyébként se, igen. Nem annyira űrkaja, ezek ilyen szénhidrátgélek, meg izotóniás italok, meg energiaszeletek, meg persze van legalább napi 2-3 rendes főétel, mondjuk valami tésztás kaja. Úgyhogy tehát itt azért 40 percenként itt beraksz valamit, most ha nem is állsz meg miattam futás közben, de itt pakolni kell. Szóval kicsit olyan, mint a sarkvidéki expedíciók voltak, a Grönland átkelés, vagy az antarktiszi projektem, hogy tehát ott is óránként kellett tenni, mert egyrészt bírni kell fizikálisan a szervezetnek, másrészt meg ott ugyebár még rájött a hideg, hogy a mínusz 30 fokban, hogyha nincsen valami a gyomrodban, akkor nem tudod kifűteni a szervezetet.
Mégis az a különleges benne, hogy ezek annyira elütnek egymástól. Tehát vannak az ultrások, akik futnak, de hogyha valaki ilyen ultra teljesítményt is, extrém jó teljesítmény nyújtson, és emellett az expedíciókban is részt vesz, és ezeket keverje, ilyennel.
Ennek van valami közös nevezője?
Igen, mi a közös
nevezője? Mert ez csak úgy
extrém sport.
Köszi.
Nem tudom. Ultratávú extrém sport.
Nem specializottál egyikre sem, mert ezek teljesen különbözőek, amit mondtad, hogy egy ilyen expedíciót azért valahol az életedet is kockáztatod, azok azért nagyon-nagyon más jellegűek, mint amikor körözök akármilyen hosszú távon egy futópályán.
Igen, más, de az én nézőpontomból azért ez nagyon szépen kapcsolódnak egymásra. Tehát ugyebár annak idején kezdődött a páros óceán átevezés, aztán páros vitorlázás, aztán szóló vitorlázás, szóló evezés, és akkor így sarkvidék nagyobb csapattal, sarkvidék kisebb csapattal, sarkvidék páros csapattal. Szóval így ultrafutás is ugyanez, hogy nem tudom, az elején csak maratonok sok-sok éven át, aztán utána elindultak az ultrák, nem tudom, ilyen 100, meg 200 kilométer, akkor volt két Magyarország átfutás, az már 700, volt a tengertől Mont Blanc-ig az 400, és akkor utána indítottam ezeket a nagyobbakat, ezeket a 800 kilométer fölötti hatnapos versenyeket. Tehát igaziból van ennek egy ilyen evolúciója, így az én nézőpontomból, vagy olyan, mint egy ilyen mennénk fel az emeletre, tehát lépésről lépésre szépen haladok, és ezek nagyon jó kapcsolódnak egymással. A terep az nyilván változik, de a az, hogy a szervezet sokáig mozgásban maradjon, az, hogy kevés alvással működjön, az, hogy a motivációdat fenntartsad, az, hogy a veszélyesebb helyzeteket tudjad kezelni, ez végülis ugyanaz. Tehát nagyjából csak a díszlet más, de amit már megtanultál az egyikben, azt át tudod ültetni a másikba, és akkor remekül hasznosítható. Úgyhogy egyre inkább komplex.
Nagyon gyors utolsó kérdés, mert 55 van, hogy meddig megy még ezt szerinted? Mit mond a szervezet? Hogy látod, mennyi van még benned? Egy idő után nyilván már az ember a korral nem tudja csinálni ezt. Meddig lehet ez szerinted? Hogy tervezed? Hogy érzed?
Hát most nincsen terv. Volt olyan időszak, amikor abszolút terveztem, hogy na hát, mert annyian mondták kívülről, hogy ez meddig lehet. Ez mondjuk most már rég volt, most már nincs ilyen, most már nem mondják.
Egyre fiatalabb vagy, tök jó.
Én se tervezek így. Az biztos, hogy egy ilyen 3-5 évet mindig szoktam látni előre, tehát ez fixen, programszerűen, de az ilyen ultratávú dolgoknál az átlag életkor azért az fölöttem van 10-15 évvel.
Az még bőven
ott jön ki egy csúcs teljesítmény a szervezetből. Tehát itt ugyebár egy klasszikus sportot nézünk, akkor a szervezet ugyebár ahogy idősödik, hanyatlik, egyre kevésbé tudod használni a céljaidra. Tehát nyilván egy 20 éves az erősebb, mint egy 30, a 30 az, mint a 40, és így, és tovább. Viszont itt, ha ilyen hosszú távú dolgokról beszélünk, meg ilyen komplexekről, akkor itt nagyon fontos az, hogy amit így mondjuk így külön választunk, így most a mentális rész, a élettapasztalat, a eddigi problémák kezelése, maga a tapasztalat, az viszont az évekkel csak fejlődik. Uh-huh. És amikor ez az egyik vonala, a testvonala mondjuk elkezd lefelé ívelni, és a tudásod meg ugye bár jön fölfelé, és a kettő meccéspontba kerül, akkor ott van egy szerintem egy 3-5 év, amikor a csúcs teljesítményt le tudod adni, és ez szerintem tőlem még azért legalább 10 évnyire van.
Hú, ez klassz, akkor még hallunk sok mindenben,
és várunk szeretettel.
És akkor látjuk a jövőt, ugye a Chuck Norris viccek mellé majd betüremkedik, hogy Rakoncai Gábor egyszer lefutotta az összes kilométert, úgyhogy szerintem hogy erről beszélgetünk
biztos
még.
Biztos jövő. Köszönjük, hogy itt voltál, és további sok sikert.
Köszönöm szépen, sziasztok.